Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A PDS-nek fontosabb volt a Pride, mint a gyermekeink védelme, írta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. 22. Igen, 22 poszt a Pride-ról a pedagógusok demokratikus szakszervezetének oldalán. Ki hisz még nekik? Újra bebizonyosodott, hogy nem a magyar gyerekek érdekeit képviselik, fogalmazott Balatoni Katalin. Közölte, mi megvédjük a gyerekek egészséges személyiség fejlődéséhez való jogát. A szexuális nevelést nem visszük az utcára, mert szakemberként tudjuk, hogy amit ott látnak, azt egy életen át nem tudják feldolgozni. Nem engedjük az óvodába, iskolába az LMBTQ tanokat, a meséinkben továbbra is a királylány nő, a királyfi férfi. Tananyagainkban továbbra is a hagyományos értékeinkre támaszkodunk. A szombati Pride-on a teljes ellenzék felsorakozott a szivárványos zászló mögé, és ezzel nyíltan azonosult egy olyan ideológiával, melyet a magyar társadalom többsége elutasít, közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Orbán Balázs a felvonuláson készült fotókkal kiegészített posztjában azt írta, a közvéleménykutatások eredménye világos, még a publikus szerint is többen ellenzik, mint támogatják a Pride-ot. A nézőpont szerint pedig a többség helyesli az LMBTQ felvonulás korlátozását a gyermekek védelme érdekében. Az Ipsos nemzetközi felmérése alapján Magyarország élen jár a gender ideológia elutasításában. Csak 30% támogatja, hogy ezek a kérdések a közbeszéd részei legyenek, és ez az arány csökken. Orbán Viktor miniszterelnök videókapcsolaton keresztül beszélt az Axiom 4 küldetésben résztvevő Kapu Tibor magyar űrhajóssal vasárnap délután. Meg is vagyok illetődve most még egy kicsit, életemben először csináltam ilyet, meg mégiscsak egy nagy emberrel beszéltem, mondta Orbán Viktor a beszélgetés után a közösségi oldalára feltöltött videóban. Arra a kérdésre, hogy felmenne az űrbe, azt válaszolta. Persze, holnap reggel. Megnézném, hogy milyenek vagyunk, amikor kívülről láthatom magunkat az egész földet egyben, fogalmazott. A kormányfő megjegyezte, az országot úgy, ahogy a munkája miatt egyben látja, még az uniót is úgy, ahogy az is a munkája. De az egész földet egyben látni, az különleges élmény lehet, és talán csak az űrből lehetséges, tette hozzá. Aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, június 30-án évfélig kérheti az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A határidő jogvesztő, az utána érkezett kérelmek nem teljesíthetők, a kedvezmény pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban, fűzték hozzá. A hivatal közlése szerint eddig 36 ezeren éltek az automatikus pótlékmentes részletfizetés lehetőségével. Ebből 30 ezeren a NAV mobil alkalmazásban, a NAV mobilban. A hivatal mobil apjában benyújtott kérelmeket automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül bírálja el a NAV. Így az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A döntést tartalmazó határozatot jellemzően még aznap kézbesítik az ügyfél tárhelyére. Az ukrán-magyar határszakaszon 7600 heten léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de egy északkeleti összeáramlási vonal mentén néhány gyenge zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél sokfelé élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet napközben 27 és 35 fok között alakul. Az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Késő estére általában 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves riportalanyomat, bár úgy is fogalmazhatnék, hogy kedves hűséges hallgatónkat, Rózsa Tiborné Erzsike nénit, aki a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Bár a hangjából ez nem derül ki, remélem a kedves hallgatók majd megerősítenek engem, amikor a riportban meghallják a hangját. Először is Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából.
Nagyon szépen köszönöm, aranyos riporternő, ezt a kedves kérdést, és hálát adok minden nap az Istennek, hogy még ma is itt vagyok. Én az életem folyamán mindig hiszem és vallom, hogy nem véletlen az élet, hanem Isten teremtési rendjében el van rendelve a mi életünk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok minden napért, hálás vagyok az egész életemért, ha visszatekintek erre a hosszú 90 esztendőre.
Ami hol is kezdődött?
1935. április 17-én Bőcsön születtem. Ez egy kis falu volt, édesapámék ott születtek, nagyszüleim is odavalók, minden ágon református régi ősi családok vagyunk. Nagyon-nagyon szeretettel gondolok az apai nagyszüleimre, akiket sajnos én már nem ismertem, csak emlékeibe a faluba, hogy megmaradt. Azért lettem Erzsébet, mert az én nagymamám is Erzsébet volt, és édesapám szerette volna, hogy maradjon meg ez a kedves ő édesanyja emléknek majd.
Több testvére született? Egyedüli gyermek volt?
Igen. Hárman voltunk testvérek. Én a középső gyermek vagyok, az idősebb a nővérem, ő Franciska volt, sajnos ő már elment a minden élő kutyán, Bőcsön nyugszik a temetőbe. Én a második gyermek voltam, az elmondások szerint nagyon gyenge, nagyon kis törékeny gyermekként születtem meg, nem mérték még akkor a gyermeket, ugye, hogy milyen súllyal születik, csak azt mondták, így maradt meg nagymamák emlékezetébe, olyan gyenge ez a gyermek, hogy nem fog ez megmaradni.
Hát hála jó Istennek nem lett igazuk.
És az Úristennek a gondviselése, a csodája, hogy ilyen hosszú életet megértem. Nagy hálaadással vagyok a jó Istennek, hogy még mindig itt vagyok, és sok-sok örömet kapok az én drága gyerekeimbe, és az én drága unokáimba.
Harmadik testvére pedig, őről amit tudhatunk.
Igen, a harmadik testvérem én utánam 10 évvel született, ma is él Budapesten, Pálmának hívják, ő a legközelebbi családtagom, nagyon jó testvérek vagyunk, mindig is segető, ő nem ment férhez, családja nincsen, mi vagyunk a családja, és ha Isten éltet, a héten tölti a 80. évét.
Akkor biztosan szeretettel hallgatja majd ezt a beszélgetést, amikor a Szent István Rádió vagy a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán meghallgathatja. Most térjünk még vissza a gyermekévekhez. Milyen szép emlékei vannak családjával kapcsolatosan? Egy mélyen vallásos, református családba született bele, ahol mindig is fontos volt a szeretet. Jól igen. Gondolom én ezt?
Igen, pontosan úgy, ezt otthonról hoztam, ezt láttam, ezt tanultam, ezt hallottam, és a bőcsi református iskolába jártam, ugye 35-ben születtem a 40-es években. Ami nagyon nehéz emlék maradt a számomra, az a felszabadulási időszak volt, amikor én ugye 44. november 18-án este jöttek be Bőcsre az oroszok. A pincébe töltöttük ezt, nagyon emlékszem, és úgy jöttünk föl a pincéből, amikor már bejöttek a Hernád hídon át az orosz katonák, és hát megrémülve, mert nem tudtuk, hogy mi fog következni, és egy életen át úgy maradt meg, hogy az Erzsébet estét, miután én Erzsébet vagyok, mindig megemlékeztünk családilag arra a nevezetes Erzsébet estéről, amit így töltöttünk el ilyen nehéz háborús helyzetben.
Emlékezetes névnap volt akkor, igen, abban az évben, igen, az a bizonyos november 19-e.
Igen. Az általános iskolát Bőcsön jártam ki, meg kell említsem egy drága tanító bácsinak a nevét, aki Kis Gyulának hívtak, és az elemi iskolában tanított ő 4 évig, aki maga volt a szeretet. Olyan köztiszteletbe álló pedagógus volt, hogy haló porajba is áldja meg az Úristen, mert mindenre megtanított bennünket, ami abban az időben lehetséges volt. Tisztességre, becsületre. És még ilyen maradt meg az emlékembe gyermekkorban, ugye 35-ben születtem, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek Magyarország feltámadásába. Ez volt előttünk, mint gyerekek, és ezt mindig láttuk a falun. Még templomba kezdtük az Isten tiszteletet hétfőn reggel, templomba voltak a vizsgák a gyerekeknek, úgyhogy ezek olyan örök emlékek maradtak nekem.
Valóban ez a szép magyar hiszek egy, amelyet Sziklavári Szerénának köszönhetünk. Ő írta ugye a magyar hiszek egy szövegét, és valóban milyen szépen megmaradt még az emlékei között.
Nagyon.
Aztán az iskola után, igen, hogyan folytatódott az életek?
Igen, az iskolában még annyit el kell mondanom, hogy 1954-ben érettségiztem, tehát az 50-es éveket én még Miskolcon, a legrégebbi Tóth Pál református nőnevelő intézetbe kezdtem. Ez az egyik leányiskola volt, a legjobb leányiskola volt miskolci viszonylatban.
Mire tanították ebben a leányiskolában önöket?
Hát a rendes tanmenetet tanultuk, de még mi nekünk volt hitton tanítás is. Paptanár úr, nyugtassa a Jóisten, nagyon áldott református lelkész volt, aki lelkivezető volt az iskolában. 1952-ben megszüntették az iskolát, ma is megvan még az épület. Hivatal van benne, mert 52-ben megszüntették, és áttették a református nőnevelő intézetet a Léva József református gimnáziumba, ami már akkor megszűnt, és őt pedig a Földes Ferenc gimnáziumba tették a Lévai gimnáziumot át, és én a mostani Lévai gimnáziumba érettségiztem 1954-ben.
Érettségi után pedig könnyű volt a pályaválasztás, szakmaválasztás, vagy abban az időben az embernek az volt idézőjelben a feladata, vagy az következett a személyes életében, hogy férjet válasszon és férjhez menjen.
Hát nem volt könnyű az 1954-es érettségiző évem, mert nagyon szerettem volna tovább tanulni, de nem mondok róla többet, édesapámat kuláklistára tették, minden földön futóvá tett, minket nem telepítettek ugyan ki a házból, de összetelepítettek 2 családot. Tehát úgy éltünk, nem vitték el, mert akkor vitték a Hortobágyra az embereket, akkor volt a kitelepítés. És én 1957. szeptemberében mentem fel Budapestre. Hirdetés útján volt egy ilyen kis cikk, hogy érettségi után lévő gyerekek mehetnek állami diétásnővér képző intézetbe.
Na itt álljunk meg egy szóra, mert ez nagyon érdekes ez a szakma. Diétásnővér. Mit jelent ez a szakma? Mi volt a feladata egy diétásnővérnek?
Na most a diétásnővér szak tulajdonképpen érdekelt engem, mert a Táplálkozás Tudományi Intézetnek volt ez a kihelyezett szakja. Mert 2 évig jártam oda, oklevelemet kaptunk, nem kaptunk külön diplomát, azért, mert a marxista tárgyakat 57-ben már nem vetették fel velünk, tehát nekem egy kitüntesés és oklevelem van, kitűnően elvégeztem. És a kórházba pedig belgyógyászaton oda tartoztunk, mert megállapították, hogy most epebeteg, vagy vesebeteg, vagy éppen májbeteg, vagy ami adódott, és nekünk aznak külön kellett előírni a diétáját.
Olyan ez manapság, mint a dietetikus.
Az. Ma úgy mondják, hogy dietetikus, igen. A táplálkozás tudomány az mindig kell.
Mert az fontos volt régen is.
Régen is, és most is. Én szerettem, én Miskolc, a szemmel mert volt Erzsébet kórháznak a belgyógyászatán voltam tulajdonképpen, és mi írtuk elő a betegeknek a bajai szerint, hogy epebeteg, vesebeteg, gyomorbeteg, májbeteg, vagy kinek milyen baja volt, és annak megfelelően állítottuk össze nekik a mindennapi menüjöket. Nem volt olyan könnyű, mert gazdaságilag, ugye gazdálkodni kellett, pénzzel, anyaggal, idővel, időre kellett. Nagyon kedves csapat egy szakorvosi osztály, mert a betegér élnek. Olyan főorvos volt, aki mint egy család, mi úgy működtünk. Ez a baja, az a baja, és igyekeztünk mindent a beteg javára tenni, ami tőlünk telt. Úgyhogy én 2 éve dolgoztam, mert férhez mentem, közben gyerekek születtek, falura kerültem, és én a szakmából így kimaradtam.
De a hitből és a vallásból sosem maradt ki, mert hogy úgy hozta a sors, hogy a református hit továbbra is meghatározóvá vált az ön életében, már csak azért is, mert egy református lelkészhez ment feleségül.
Igen, Isten nélkül nem lehetne élni, én ezt hiszem és vallom. Hittel, szeretettel lehet az életet élni, és a Pesten töltött éveimet a kálvintéri református templomba jártam, ahol Hegedűs püspök úrt hallgattam, és Isten nélkül nem tudtam volna elképzelni, mert a lelki táplálék legalább olyan fontos, mint a testi táplálék. Nem lehet nélküle élni, mert a hit, a remény és a szeretet éltet és tart meg bennünket. Hiszem és vallom, hogy enélkül nem lehet élni, mert a testi fájdalom megvan, de a lelki fájdalom is megvan, és ezért van most annyira fölkapták azt, hogy pszichológushoz, hát lelkészekhez kellene, ahol a lelki megnyugvást megkapjuk, és a vigasztalást megkapjuk, amit csak Isten adhat meg, és csak hittel tudjuk megélni.
Kedves férjét hogyan és mikor ismerte meg?
1956-ban helyezték a drága páromat Bőcsre, mint lelkész, illetve választotta meg a gyülekezet, mert az előző lelkésznek el kellett menni büntetésből, sajnos nehéz helyzet volt, és őt pedig meghívta 56-ba Bőcsre a gyülekezet egy akarattal, és hát én akkor voltam nagylány, de én 57-ben elmentem Budapestre, és tartott a kapcsolat. Nagyon megszerettük egymást kitartással, de én azt mondtam, addig házasságot nem kötök, még nem lesz valami kenyér a kezembe. és a Jóisten megadta, egy vörös diplomával végeztem.
Szívből gratulálok, nagy szavak ezek ma már. Akkor is sokat jelentett, és most is sokat jelent.
Igen, úgyhogy hát a Jóisten annyira megáldott, és az életet annyira egyformán gondoltuk, és hittel, szeretettel, amit az Úristen megadott, én minden nap megköszönöm, hogy az enyém volt, és hogy a számomra teremtette, és sajnos, hogy korán elszólította az Úr, de azt mondta, hazamegyek Erzsike, csak az Istent el ne hagyjátok soha.
És ezt be is tartotta ön és a két kedves fia, hiszen házasságukból, ahogy említette is, két gyermek született.
Igen, két gyermekkel áldott meg az Úristen bennünket, a nagyobbik Rózsa Tibor, aki most ebben a pillanatban bíró, itt a Miskolci bíróságon. Szép családja van, két gyönyörű fiú, unokám van, akiért hálát adok minden nap, a kisebbik fiam pedig Rózsa György, aki levéltáros a levéltárba, szereti a szakmáját, van egy gyönyörű szép fia, aki sok örömet ad nekünk, most végzi a harmadévet a Debreceni Egyetemen, és így lakunk mi együtt hárman, nagy háladással, szeretetbe, békességbe, Isten ajándékoként.
Szép családként, Rózsa György neve pedig ismerősen csenket a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is, hiszen számtalanszor készítettünk vele riportot különböző történelmi témákban, kutatásairól. Térjünk most vissza önhöz. Szakmai életének milyen fontosabb állomásai voltak? Hol dolgozott férjhez menetele után?
Igen. Férjhez menetele után megszülettek a gyerekek, akkor még nem volt ennyi kedvezmény, mint most van. A gyerekekkel otthon voltam egy évig, akkor lehetett az anyáknak, utána egy évig fizetés nélkülin voltam, és a óvoda nem lévén két nagymama volt, illetve három, mert akivel éltem, anyósom és férjemnek a nagymamája, és még édesanyám is ott volt, aki besegített, és így boldogan, szép csendességben nőttek a gyerekek, jöttek az iskolás évek.
Ön pedig az Áfészban kezdett el dolgozni.
Ja, én pedig a szomszédban kaptam állást, mert kellett, hogy dolgozzak, természetes. A bőcsi Áfészirodán könyveltem, sok esztendőn át, aztán megszűnt az Áfésziroda, Miskolcra bekerült, és utána kerültem a Borsodi Sörgyárba.
Ahonnan pedig nyugdíjba vonult. Hány évvel ezelőtt is? Ki lehet ezt már mondanunk?
Hát ki lehet mondani, 35 éve vagyok nyugdíjas, és a nyugdíjas korban pedig, hát édesapjuk nagyon korán elszólította az Úr, 62 évesen, és én 90-ben jöttem nyugdíjba Borsodi Sörgyártól, és akkor költöztünk Miskolcra, ahol a kisebbik fiammal és fiával élek most. Hálát adom minden nap az Istennek, hogy még itt vagyok.
És nem tetszik egyáltalán unatkozni, ha fogalmazhatok így. Hiába szép kerek évforduló, és gondolná az ember, hogy már a gondtalan, pihenős, nyugdíjas évek, biztos így is van, de azért nem tétlen nyugdíjas évek ezek. Minden napnak megvan a feladata.
Igen, hát hála az Úrnak, még el tudom végezni, a fiúkat el tudom látni, és ami nagyon nagy öröm, Bőcsön az édesanyámék lakása megvan, amire szívesen megyünk haza, mert az az otthonunk, és a bőcsi református gyülekezetért minden nap hálát adok, mert olyan szerető közösségbe éltem le az életemet, hogy a bőcsiekért csak hálás lehetek, mert annyi sok jót, annyi szeretetet, annyi önzetlen figyelmet, amit mi kaptunk. Csak egy érdekeset mondok el, mert ez tényleg igaz. A régi iratok közt megtaláltam azt az iratcsomót, amiben a drága Tibikém leírta azt, hogy mikor Tibike született, meg Gyuri született, 63-an hoztak ebédet, vagy uzsonnát, vagy látogattak meg.
Hát ez tényleg csodálatos. Ennyi évtized elteltével is ez példaértékűnek mondható. Ennyire szerették önöket a híveik.
Hát ilyen volt a gyülekezet, mert nem lehetne gyülekezet nélkül élni, mert úgy vagyunk teremtve, hogy a szeretetnek működni kellene, mert egy gyülekezetet azt tart meg, a hitbeli szeretetünk azt, hogy próbáljuk megélni. Áldja meg az Úristen a bőcsi gyülekezetnek, Berzéki gyülekezetnek minden tagját, mert ma is csak szeretettel és hálával gondolok rájuk. Mióta bekerültünk 90-be, Szőnyi György nagytiszteletű úr volt a diósgyőri lelkész itt, ahova bekapcsolódtunk és otthonra találtunk. Haló poraiba is áldja meg az értékes embert, mert nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadott bennünket, meglátogatott, gondolt ránk abban a nagyon nehéz időben, mikor egy ilyen idegen környezetbe bekerültünk. Sajnos ő elment már a minden élő kutyán, most pedig a nagyon áldott Péter András és felesége Katóka, aki gondozza a gyülekezetet, ide járunk istentiszteletre, itt vagyunk lelkileg otthon, ők most készülnek nyugdíjba, áldja meg őket is a Jóisten.
Most hogyan telnek a mindennapok, a nyugdíjas hétköznapok és a mindennapok?
Minden napért hálát adok. És megköszönöm a Jóistennek, amikor fölhúzom a rollót, és látom a Bükknél a gyönyörű napkeltét. Akkor azt mondtam, Uram, köszönöm az éjszakai nyugodalmat, még ígértél mai napot, ma is légy velem, és így örvendezve mindig eldöntöm, hogy délelőtt valami hasznosat itthon kell, hogy csináljak valami feladatot, amit még itt elbírok a ház körül, mert itt mindig van feladat. És délután pedig a Jóisten adta meg, hogy nagyon-nagyon sokat tudok olvasni, ami nekem nem adatott meg az időbe, amíg dolgoztam. Most például éppen most olvastam el Karikó Katalinnak az életét.
Ennyi évesen még tetszik tudni olvasni? Nagyon. Szemüveggel vagy szemüveggel?
Hát mind a két szemem műtve van, és hála az Istennek, jól látok.
Hála a Jóistennek, ez is tényleg példaértékű. Szóval akkor soha semmi nincs késő, lehet még nyugdíjasan is, és 90 évesen is olvasni, és könyveket olvasni.
Igen, nagyon szeretem, mert még dolgoztam, meg a családot láttam el, nekem nem volt időm, bár a kedves párom, édesapjuk mellé tettem mindig, Erzsike, ezt el kell olvasni. Igen, de már olyan fáradtan kerültem este 10-kor már a nyugvóhelyemre, hogy már akkor nem bírtam olvasni, mert egész nap ugye azért a könyvelés is nagyon igénybe veszi az ember, meg sokat kellett túlórázni, nagyon-nagyon sokat. Este 8-kor még azt mondta a csoportvezető, hogy nem haza akartok nem menni. Na, szóval a kenyérkereset nem volt könnyű. Most délutánonként sétálok, minden este megteszem a sétámat. Van egy nagyon kedves barátnőm, a volt református általános iskola igazgatónője, akivel együtt is szoktunk menni, nagyon jó lelki kapcsolatban vagyunk. Ő indította el a diósgyőri református általános iskolát, ami ma is nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy együtt vagyunk, együtt járunk templomba, imádkozni, beszélgetünk mindennapos kapcsolatban.
És együtt élik meg a mindennapokat erőben, egészségben, szeretetben. Sőt, hát még említette, hogy a fiúkat ellátja, hát szó szerint ellátja, mert gondolom, hogy finomakat főz és süt.
Hát a szakmából kifolyólag is, ugye hozzám tartozik a főzés, meg szerettem is, de nagyon praktikusan és puritánul élünk, mert válogatás nincs, mindenki mindent elfogad, megeszik, és hálával veszük a mindennapi kenyerünket, mert mindig imádsággal fogadtuk el, kedves édesapjukkal is azt, amit nekünk az Úr adott, soha nem lázadtunk, soha nem háborogtunk, panaszkodunk, panasznak helye nincs, csak háladásnak van helye, így köszönöm meg, hogy még mindig tudom Gyurit, Bulcit ellátni, amennyire az időm erőm engedi, addig meg tudom tenni szeretettel, mert szeretem őket.
Mi pedig köszönjük szépen a finom, kavarós, kakaós süteményt, amit a vendéglátásunkra tetszett készíteni, mert valóban ezért is köszönettel és hálával tartozunk önnek. Beszélgetésünkben most érkezünk el arra a pontra, ahonnan elindultunk, hogy a Szent István Rádió hűséges hallgatójával is ülök én most szemben, mert hogy nem titkolt információ, hogy ön minden napját a Szent István Rádióval kezdi.
Minden nap meghallgatom, igen, nagyon-nagyon szeretem a Szent István Rádiót, áldja meg az Úristen ezeket a riportot készítőkkel, az ilyen Farkas Erzsikéket, akinek már a hangját meghallom, akkor én már boldog vagyok, mert valami okosat fogok hallani, és olyan nagyon szépet, ami engem megépít, megelevenetít, felvidít, és megvigasztal. Nagyon-nagyon szeretem az egész katolikus rádiónak az összes műsorát, mert annyi sok értékes elhangzik, hogy én nagyon-nagyon szeretem, és mindenkinek el is mondom, mert a testünket táplálni kell, de a lelkünket is táplálni kell, hogy bírjuk a próbát, bírjuk azt, amit az Úristen ránk van, és hiszem és vallom, hogy csak hittel, szeretettel lehet.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve, így 90 évesen, ha arra kérném, hogy egyfajta útravalót fogalmazzon meg a minket hallgatóknak, akkor mit mondana erre a kérdésemre? Mi is az ön arszpoétikája, hitvallása, az az életfilozófia, ahogy mindig is próbálta élni az életét?
Hát az az ének jutott eszembe, nagyon szeretem az énekeket, nagyon szeretem a zsoltárokat, nagyon szeretem a dicséreteket, és az az ének, hagyjad az Úristenre te minden utadat, ha báncévet keserve önéked nyugtutad, ki az eget hordozza, oszlat, felhőt, szelet, napját rád is felhozza, atyád ő, hát szeret.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rózsa Tiborné Erzsike néninek. Örülök, hogy találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is imáimba hordozom az ilyen Farkas Erzsikéket, aki ilyen csodálatos, szép riportokat készít, ami mindnyájunknak a hasznára válik. Én már a hangjának is nagyon örülök, és az egész katolikus rádiónak Isten áldását kérem a munkájára, mert nagyon-nagyon nagyot csinálnak, mert nem könnyű, de nagyon hasznos feladat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi műsorunk témája: interjú Kajtor Domonkos jezsuita diákonussal, római teológiai tanulmányai befejeztével. A Jóisten engem felkért egy táncra. Domi egy meglátás a saját életéből. Azt éltem meg, hogy Isten felkért táncolni, és ezt a rendi próbatételek során tapasztalta meg, de idő kellett nekem ehhez, hogy elkezdem a táncot ő vele. Mire ő lassan körbevitte a táncparketten, megmutatta annak különböző sarkait, és kinyílt számomra a világ. Kajtor Domonkos 1993-ban született, középiskoláját 2008 és 2012 közt a Szentendrei Ferences gimnáziumban végezte, majd érettségi után Budapesten gyenge áramú elektrotechnikusi tanulmányokat folytatott. 2014-ben kérte felvételet a Jézus Társaságába, 2016 és 2020 között Németországban folytatott nyelvi és filozófiai tanulmányokat. 2022-től végezte Rómában az Il Gesù Nemzetközi Kollégium diákjaként teológiai tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen. Most hallgassák meg a Kajtor Domonkossal készített stúdió beszélgetésünket. Igazi testvéri szeretettel köszöntöm a stúdióban, a Csöpki stúdiónkban rendtársamat, barátomat, munkatársamat is, Kajtor Domonkost. aki búcsúzik Rómától, és nekem is fáj a szívem, hogy el kell veszítselek téged, legalábbis ami a különválást illeti. Domi, most délelőtt vizsgáztál éppen. Hogyan ment a vizsgád, és kinél vizsgáztál?
Hát először is nagyon köszönöm a meghívásodat ide. Magyar rendtársnál vizsgáztam, Bartók Tibornál. Antropológia tárgy nagyon-nagyon jó volt, amíg tanított minket. A vizsga nem volt egyszerű, de annyira jó volt hallgatni, hogy már tegnap vizsgáztak nála a többiek, és meséltek, hogy jaj, mennyire kedves ez a professzor. És akkor mindig elfogott egy kis büszkeség, hogy ó, egy magyar rendtárs. De nagyon-nagyon jó vizsga volt.
Igen. És akkor tulajdonképpen ezzel a vizsgával le is tudtad az összes tennivalódat, és pontot teszel a római tanulmányaidra.
Nagyjából igen, még egy utolsó vizsga vár rám, de azzal befejeztem mindent, megírtam a szakdolgozatot, leadtam azt is szépen, és hát néhány nap múlva elköltözöm Rómából, szóval azt szoktam mondani így viccesen olaszul, hogy hát az olasz életemet azt így befejezem.
Mit jelent számodra elköszönni Rómától? Kezdjük a végéről.
Pont amit meséltem neked, így szívesen megosztom, így a hallgatókkal is. Néhány napja, hogy pakoltam a szobámban a könyveimet, hogy leültem a földre, ott voltak a dobozok körülöttem, és annyira megérintett az, hogy láttam a szobámat így kiüresedni. És így könyvbe lábadt a szemem. Én be is kapcsoltam zenét, és akkor azt hallgattam, és annyira megérintett, hogy hú, ennyire elkezdtem kötődni Rómához. Az a hely, ahol éveket éltem, az a szoba, ahol tényleg ahol nagy örömteli pillanataim voltak, de a tanulásnak az izzadságos pillanata is ott voltak, abban a szobában, hogy az szépen lassan így kiüresedik. És valami ilyesmit élek meg Rómából való elmenetelem kapcsán, hogy ebben van egy kiüresedés, de ez nem azt jelenti, hogy elveszítek valamit, hanem valami, amitől most itt az ideje búcsút venni. És ez nekem ez annyira szép, hogy van mitől búcsút venni. Nem úgy megyek el, hogy na, most eldobtam mindent, hanem hú, nagyon is van mitől búcsút venni, és nagyon is van miért hálát adni.
Az idő kerekén forgassunk vissza három esztendőt. Kajtor Domokos, jezsuita, skolasztikus megérkezik Rómába, és kapsz egy üres szobát. Nagyjából ugyanaz a
képpen. Ez így volt, igen.
És akkor, ha lejutél a földre, akkor mit éreztél? Üres a szobád, még éppen csak megérkeztél, nem tudsz olaszul. Mi volt akkor? Mi történt benned? Mesélj nekünk erről.
Bennem volt Magyarország elengedésének a gyásza. Ez a fájdalom, erre az érzésen nagyon-nagyon emlékszem. Aztán a bizonytalanság, nem tudtam olaszul. Meg kellett tanulnom gyorsan olaszul. Egy olyan közösségbe került, ami nemzetközi közösségbe, ahol nem volt rajtam kívül más magyar. Az olasz nyelv volt a közös, egy nagy közösség. Úgy 55 fő, több mint 30 nemzetből vagyunk általában. Hát az ember ott először úgy lesokkolódik, hogy hú.
És nem volt magyar társam.
És nem volt magyar társam, teljesen egyedül voltam. És nagyon emlékszem, hogy tényleg volt ilyen, hogy ott ültem 3 évvel ezelőtt a szobámnak a földjén, ott a kis szőnyegen, és így arra gondoltam, hogy hú, Istenem, ez valahogy most együtt, mert egyedül ezt nem fogom tudni megcsinálni.
És akkor most menjünk lassanként előre. Mi az, amire úgy emlékszel, hogy ami szép volt, vagy ami nagyon-nagyon meg kellett küzdeni ez alatt a 3 év alatt? A nyelv először, aztán...
Igen, az első év az azt hiszem egy ilyen nyelvi tanulás volt. Néha sajnálom is, hogy annyira sokat nem értettem akkor még a teológiából, meg kellett tanulni olaszul elkezdeni tanulni latint és görögöt, szóval egyszerre 3 nyelvet kellett úgy megtanulni. Hát azért ez komoly kihívás volt. Az első évnek tényleg azt mondanám, hogy ez volt úgy a hangsúlya, de nagyon szép volt azt látni, hogy így szépen lassan elkezdtek jönni a gyümölcsök. És azt hiszem, hogy ilyen, ha visszaemlékezem így, egy 3/4 év volt, amikor azt tudtam mondani, hogy na, most már megérkeztem.
Ez nagyjából húsvét lehetett.
Ez nagyjából húsvét lehetett, igen. Tudtam úgy beszélni olaszul, hogy meg tudtam osztani azt, ami bennem van. A rendtársakat megismertem, tényleg Sri Lankától kezdve Dél-Amerika. Teljesen más kulturális környezet, szóval itt volt Róma, mint az olasz főváros, volt az egyetem, ami egy ilyen teológiai kultúrkörnyezet, aztán volt a rendházunk, ami egy ilyen nemzetközi turmix, ha lehet ezt mondani, igen. Mindenféle színek, ízek, kinézetek, és 3/4 évre volt szükségem ahhoz, hogy így megérkezzek, és tényleg azt tudjam mondani, hogy egészen itthon érzem már magamat.
De ez a kollégi meg az egyetem.
Igen.
Rómába, a kereszténység fővárosába, az Urbsba. Mikor érkeztél meg?
Én azt hiszem, az a 2. évem volt. Nagyon élveztem, amikor mi is találkoztunk így az elmúlt évek során, és te is sokat meséltél Rómában, Rómáról. És a 2. évem során lejutottam Szent Péter sírjához, egészen lentre-lentre, a bazilika aljában, és ez egy olyan pillanat volt, ami engem nagyon megérintett.
Az ásatások.
Az ásatások, tényleg lent. És ott voltam lent, nem volt sok időnk, de az egyik rendtárs azt mondta, hogy álljunk meg és imádkozzunk. És ott voltunk 17-en, nemzetközi társaság, nemzetközi csoport, Hirtelen olyan csönd lett. Valahogy megérintett minket az, hogy most itt vagyunk tényleg Rómának, az egyháznak a szívének, ha lehet azt mondani, a közepén, teljesen a közepén, igen, fölöttünk a Szent Péter Bazilika, és itt van, nem messze tőlünk, egy másfél méterre, Péternek a földi maradványa, hogy még lehetett is látni, egy ilyen kis dobozkába van. És wow! Ugye ennek a valóságnak a tapasztalata. Igen. Amíg az elméleti szinten ott van, hogy igen, Szent Péter, és így tovább, de amikor ott az ember ezt láthatja, és megélheti, ez engem nagyon megérintett. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy de jó itt lenni.
Ez a második évben történt.
Igen.
De kezdted akkor felfedezni a várost. Mit adott neked még Róma Péteren túl?
Kultúrát. Ezt nagyon tudom mondani, hogy kultúra. Olasz kultúrát is, de egy nemzetközi kultúrát is. Szoktunk azon viccelődni, hogy azért Róma sem annyira Olaszország, nagyon sok turista van, főleg a belvárosban, ahol élek. A belvárosnak a közepén, nem messze a haza oltárától. Ott azért inkább nemzetközi a város, mint olasz. De mégis, aki így belecsöppeni az olasz kultúrába, és hol lehetőségem elmenni Szicíliába, Dél-Olaszország vagy Észak-Olaszország, és még az ember ott van, megtapasztalja a nyelvnek a különböző nyelvjárásait, a különböző ízeket, a különböző embereket. Én ezért nagyon hálás vagyok. Egy egyszerűen itt van Magyarország, nem messze Olaszországtól, és ez mindig így álom jönni az olasz tengerpartra. A tengerparton nem voltam sokat, de az olasz kultúrának így a megtapasztalása, na arra nagyon sok lehetőségem volt.
Rómának sok szentje van, köztük a mi Szent Ignácunk is. Van egy kedvenc szented Rómából?
Említetted Szent Ignácot. Rögtön, ahogy felhoztad a nevét, így megérintett, hogy ott, ahol laktam, abban a közösségben, ő ott lakott az utolsó 14-5 évében. És mellettünk van az Il Gesù templom, ahol ő el van temetve. És egészen közel az ő szobájához volt az én szobám, egy szinttel feljebb ugyan, de így majdnem egymás felett.
Jó pozíció.
Nagyon jó pozíció, 3 évig ott laktam, és többször gondoltam erre, hogy na itt vagyunk nagyjából 7-8 méter távolságban. Én amikor beléptem jezsuitának, nekem Szent Ignác egy nagyon idegen ember volt. Nem értettem, hogy miért, mit csinált, a belső gondolatvilága, az ima élete. Tényleg egy idegen ember volt. És azon is gondolkoztam, hogy hát így belépni jezsuitának, hogy a rendalapító egy olyan fura személy. És most így 10 több év után jezsuitaként, úgyhogy járhattam Loyolában, ott laktam egy hónapot, így 2 évvel ezelőtt nyáron. Ahol ő született, igen. Egy elképesztő gyönyörű tapasztalat volt, aztán elmehettem Jeruzsálembe tavaly nyáron, az is egy nagyon különleges tapasztalat volt számomra, és így megismerhettem Szent Ignácnak az életét, és hogy ott lakhattam tényleg tőle éveken keresztül, én merem azt mondani, hogy hát, ez lehet egy ilyen jezsuita közhely, de azért mégis nekem Szent Ignác így a legfontosabb szenté vált, úgyhogy nem ő volt. Nem ő volt.
Mi az, amire rátaláltál Szent Ignácban, ezen szimbiózisban, tehát vele való szinte együtt létben, pár méter távolságban egymástól, bár 400 év idő eltolódással, ami induláskor még nem volt meg?
Az emberségem. Amikor így kerestem, és azon gondolkodtam, hogy belépjek jezsuitának, nagyon sokat olvastam róla, a szentek élete, hát ott gyönyörű dolgok vannak, de azért egy picit elvont. Így élt, úgy élt, ez a szent, az a szent, és én ezt éltem meg Szent Ignácból. És akkor beléptem, noviciátus, németországi éveim, amikor Miskolcon voltam, foglalkoztam a Szent Ignác musicallel, ott is nagyon sokat kellett gyakorolnom, vagy így elmélyednem, nem is gyakorolnom, elmélyednem így az életében, és hogy kijöttem, egy olyan emberi oldalát tapasztalhattam meg itt. Ez a környezet, ahol ő élt, a ruhái, a kis cipője.
A papucsa.
Pontosan.
A meggyötört végonyra.
Egy nagyon, igen.
Amikor szoktak, papucsát nagyon lehet szeretni.
És akkor jönnek a fiatalok, gimnazisták, oda, és bevezetem őket abba a kis múzeum részbe, és akkor mondom, na, ez a akkori sneaker divat, ez a mostani ilyen sportcipő divat, és mindenki ott nevet. Hát tényleg egy egyszerű ember volt. És mellette meglátni azt a zseniségét, sokszor úgy magyaráztam el, ahogy én megértettem őt, hogy ő egy zseni volt, úgy, ahogy megalapította a Jézus társaságát. Mellett egy fantasztikus ember, Jung, C.G. Jung, 2 szemeszteren keresztül róla tanít Zürichben 1939-1940-ben. Tényleg Szent Ignácnak a lelki gyakorlatai. Elképesztő az a pszichológiai mélység, amire rátalál Szent Ignác. Mellette ott van, többször találkoztam azzal, hogy őt mondják így a globalizáció atyának, hogy ő az az első ember, aki tényleg globálisan látja a világot.
Az egészben.
Igen. És mellette egy misztikus szent. És ez így nekem ez a nagy halmaz, a misztikussága, ez a szentsége, ami így magába öleli mindazt, amit mondanak róla.
Emberségét említetted. Tudnál példát mondani, mi az, ami az ő emberségéből számodra olyan eklatáns példa?
Halála vége fele nagyon nehezen tudott enni. Nagyon sok epe problémája volt, halál után fel is boncolták, epéjébe találtak követ, meg vénájába lerakódásokat. Nagyon sokat szenvedett, és írják róla, ott volt a vacsoraasztal, hogy ő is ott legyen a rendtársakkal, nem akart külön lenni. Szent Ignáz, a generális atya, ő is odaült, de hát nem tudott enni, mert olyan sok fájdalma volt. Csak így pöckölgette a morsákat. És ez a kép, mint a kisgyerekek, amikor valami van, vagy unják a vacsorát, reggelit, vagy éppen nem kérnek többet az ételből, hát én csomószor láttam ezt a képet, hogy így hát így játszanak az a kis morzsákkal.
Szerethetővé vált.
Igen, egy annyira emberi, hogy ott van abban a kiszolgáltatott állapotban. Már idősen, már több rendtársa meghalt, akivel együtt indultak, Szavéri Szent Ferenc és a többiek, és ott van a nagy Szent Ignác, ül az asztalnál, és így játszik a morzsákkal, mert éppen nem tud mit csinálni. Nem tud étkezni, mert annyira fájnak.
Mi volt az, ami megfogott, ha nem is a Szent Ignáci példa, mert ugye előbb utaltál rá, mi az, ami megszólított, hogy légy jezsuita? Ha nem annyira az alapítónak a vonzó egyénisége induláskor,
igen,
akkor mi az, ami bevonzott a társaságba téged?
Én eredeti egyházmegyés irányba indultam. Esztergomi szemináriumon is volt kapcsolatom, hivatástisztázó lelki gyakorlaton is voltam ott nyílt napon, és utána találtam rá a jezsuitákra is, a jezsuitáknak az életformája. Ahogy én akkor azt láttam, és most visszatekintve ennyi év után merem azt mondani, hogy úgy egészen jól kitapogatóztam akkor, hogy hogyan is élnek a jezsuiták. Egyfajta ilyen libikókaként tudom ezt elmagyarázni, ahogy én akkor értettem. Van egy aktív apostoli életünk, ez az egyik oldal. Másik oldal pedig egy intim szerzetesi élet, amiben nem látnak bele kívülről az emberek. Tényleg ott vagyunk, imádkozunk a személyes ima életünk. Nem imádkozunk úgy közösen zsolozsmát, hanem van annak egymás között is, ahogy én ezt megélem, magunk között is egy ilyen intimitás, hogy ki hogyan imádkozik. És az a libikókának a másik oldala. És megélni ezt a pozitív feszültséget, hogy a libikókának nem szabad elbillenni az egyik irányba, hogy akkor csak imádkozunk, mert akkor azok nem mi vagyunk jezsuiták. A másik irányba se billenhet el úgy, hogy akkor csak dolgozunk, meg csak apostoli tevékenység, mert azok sem mi vagyunk, hanem ennek az ilyen pozitív feszültségnek a megélése. Amit ha sikerül így jól megélni, akkor az visz, az lélek. A számomra ilyen lélek kiáradásai pünkös közelében lehet ezt mondani, hogy ez megy. És a mi feladatunk, ahogy én azt akkor láttam, hogy akkor ezt próbáljuk megtartani, és ez nagyon megtetszett.
Noviciátusban élni azt jelenti újoncnak lenni. Mi maradt meg belőled a noviciátusodból? Hol is volt az?
Nekem Budapesten volt a noviciátusom, az utolsó novicius voltam Budapesten, mert utána a magyarországi noviciátus kiköltözött Németországba. Ha röviden megfogalmaznám, az a tapasztalat, hogy Isten felhív a táncparketre. Emlékszem, hogy a noviciátusom végén írtam erről, nem is tudom, 10 éve. Amikor én befejeztem a noviciátust, hogy azt éltem meg, hogy Isten felkért táncolni, és én tudtam...
Ő a vőlegény.
Igen, ebből a szempontból nagyon különleges ez a kép. Tényleg egy érdekes kép, de hogy ezt belül megéltem. A próbációkon keresztül Szegeden voltam, ott haldoklókkal foglalkoztam, holttesteket csomagoltam, a zarándoklat pénz nélkül, szállás nélkül kint Romániába és Ukrajnába, több száz kilométer kiszolgáltatva az embereknek, az időjárásnak a hegyekben. A 30 napos lelki gyakorlat, az iskola próbáció... Kellett idő nekem a noviciátusba ahhoz, hogy merjem Istennek engedni, hogy ő elkezdjen vezetni ebben a táncban. És szépen lassan így elkezdte bemutatni a táncparkettet, különböző sarkokat, az életnek a különböző sarkait. És így kinyílt a világ számomra.
Nagyon szép ez a kép. Az Istentől kaptál egy egészen különleges vonzódást, talentumot is a zenéhez. Ha tánc, akkor mögötte zene is,
igen,
és ugye mindenféleképpen összekapcsolódik. Hogyan lehet beleszűni ezt a talentumot ebbe a Istennel való együtt táncolásba?
Ó, de jó kérdés. Nem tudok zene nélkül élni. Ezt merem mondani, ez Rómába jöttem erre rá, és mertem kimondani, hogy nem tudok zene nélkül élni. 2 éven keresztül az Il Gesù templomunk, anyatemplomunknak a karnagya is voltam, van egy kis kórusa, és ott felkértek, és éveken keresztül vezényeltem nagymiséken, húsvéti szertartásokon. Amit én megéltem sokszor, ahogy ott vezénylek, énekel a kórus, szól az orgona, esetleg mögöttem ott van 1000 ember, vagy még több papok, több száz pap is, hogyha nagy szertartásunk van. Az, amit én megélek belül, egészen mélyen, és hogy kapcsolódok ebben a megélésben Istenhez, így a zenében, azt át tudom adni a vezénésen keresztül, annak az érzelmi tartalmát, annak a megérintettségét. és azt a kórus tovább tudja adni az embereknek. És nekem egy nagyon mélyen kapcsolódik, hogy a zene az megérint. A zene az színessé teszi az életet. És én ezt élem meg így az Isten kapcsolatomban is, így egészen szép párhuzamként, hogy a színessé teszi az életet számomra. Abban érintődöm. És nagyon szeretek zenével is imádkozni. Engedni azt, hogy valahogy Isten számomra úgy a zenén keresztül fejezze ki magát. Ez lehet tényleg nagyon lirikus zene, néha pedig hát olyan kicsikét karakteresebb is, amire nem gondolnánk először, hogy hú, hát azon keresztül is Isten szólhat, de. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép tapasztalat nekem.
A nagy karmester mit fog rád bízni hamarosan otthon, ősztől kezdve?
Néhány nap múlva hazaköltözöm Magyarországra, és Budapesten folytatom az életemet. Most áprilisban szenteltek diakónussá, és augusztus 30-án szombaton fognak pappá szentelni a Jézus Szíve templomban, és akkor szeptembertől Budapesten a papi szolgálataimat kezdem majd el. Nagyon várok. Kérdezték a minap, hogy mennyire készülök a pap szentelésre, és akkor az volt a válaszom, én nem a pap szentelésre készülök. Én arra készülök, ami utána jön. És ez vár rám most majd, ha hozzamegyek így a Rómából, meg Olaszországból.
Drága Domi, köszönöm a beszélgetést, köszönöm a mosolyodat, meg mindazt a reménnyel teli jó erőt, ami így árad belőled. Tartsa meg a jó Isten itt, és aranyozza be az utolsó napjaidat, és hát azon a táncparketten, ti ketten, amikor a jó Istennel lejtetek, akkor egyre többen kapcsolódjanak bele abba a táncba. Legyen egy nagy kóló.
Nagyon-nagyon köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést. Áldjon
az Úr. Én is köszönöm.
Kajtőr Domonkos jezsuita diákonussal Vétesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vétesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Áprili Lajos, kakukk. Szól. Elhallgat, s figyel. Megszólal újra. A lombot édes láz borzolja meg, mintha pán fuvolából szabadulna hangpárja hívó, budgyanó, meleg. Ha ez a vágytól duzzadó zene egyszer lelüktet majd egy szikla szájon, s újjongva száll a néma mélybe le, ahol komor király az én királyom, rezzent a hang, s te, sugaras világ, a mély ködön túl megjelensz előttem, forrás vizek, rétek, hegyéli fák, sok hű arc, melyet életembe szőttem, holdfény játék a házunk teraszán, május habos felhője langyos égen, s felzokogok. Válts vissza, föld, hazám, áldott bölcsöm, gyötrő gyönyörűségem.
Áprili Lajos kakukk című versét Fehér István mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából az Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el.
A nap imája.
Lelkem és egész bensőm, ébredj rá, mivel tartozik egész lényem az Úrnak. Valóban, Uram, azért, mert teremtettél, szeretetedért teljesen adósod vagyok. Mert megváltottál, teljesen neked tartozom, mert olyan nagyot ígérsz nekem, teljesen adósod vagyok. Annál is többel tartozom szeretetedért, amennyivel több vagy nálam, akiért feláldoztad, s akinek ígéred magadat. Uram, kérlek, engedd a szeretettel megízlelni azt, amit ízlelek az ismerettel, éljem át az érzéssel azt, amit átélek értelmemmel. Többel tartozom neked, mint ami vagyok teljes önmagamban, de nincsen másom, s még magamat sem tudom önmagam által teljesen visszaadni. Uram, legalább ezt az én egész valómat vondd be szeretetedbe, egész voltom a teremtés által a tied, add, hogy egészen a tied legyen, a szeretet által is. Nézz, Uram, szívemre, ezt szeretné, de magától nem képes erre. Add meg te, amire nem képes, engedj belépnem szereteted szentélyébe. Kérlek, kereslek, kopogtatok. A te művet, hogy kérlek, műveld azt is, hogy kapjak. Te adod a keresést, add, hogy megtaláljalak. Te tanítasz meg kopogtatni, nyisd ki kopogtatásomra. Kinek adsz, ha a kérőt elutasítod? Ki fog találni, ha a kereső hiába keres? Kinek fogsz ajtót nyitni, ha bezárod a kopogtató előtt? Mit adsz annak, aki nem kér, ha annak, aki kér, megtagadott szeretetedet? Tőled a vágy, kapja meg tőled teljesülését is.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.